mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, benne a Millás reggelit hallgatjátok. Március 26-a van, 8 óra 11 perc. Itt van velem szemben Kántor Endre.
Velem szemben pedig Nyúl Zsuzsi. Köszöntünk mindenkit, aki most csatlakozott, illetve azokat is természetesen megint, akik már korábban. Például Tamás, aki most csatlakozott, hiányolta a hírblokkból a hídfoglalást, a tüntetés tegnap este. Ez benne volt a korábbi hírblokkba, csak frissítette Andi a híreket, és mert ugye abban a pár percben nem mindig minden fér bele, de korábban benne volt és mondta, úgyhogy nem hiányzik semmi ilyesmi nálunk.
Aztán feltettél egy olyan kérdést, ami a következő témánkkal kapcsolatos, ami a kibertámadásokat illeti, és hát az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is
eddig jött. Az egyes a tippatotón, amire azt mondtuk, ugye, hogy mennyire kitett Magyarország az ilyen támadásoknak, egyelőre az nagyon, vagy az igen kitett Magyarország. Ezeknek az van többségben, de hát várjuk meg a beszélgetést, és akkor még lehet dönteni, vagy válaszolni.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
És itt van velünk a vonalban dr. Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Szép napot, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És azért beszélgetünk, mert jó pár éve a Digitális Mohás címmel megjelent egy kétrészes tanulmány, amelyben Kovács Lászlóval, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, arra keresték a választ, vagy azt elemezték, hogy a hazai kiberbiztonságnak milyen főbb területei vannak, és milyen stratégiai fenyegetései, illetve hát javaslatokat tettek ugye a kritikus infrastruktúrák védelmére, és a nemzeti kiberstratégia megerősítésére. Mikor jelent meg először ez a tanulmány?
Az első változat, ez 2008-ban jelent meg, közvetlenül az Észtországot ért orosz kibertámadás után, aztán 2016-ban adtunk ki egy újabb változatot, reflektálva azokra a változásokra a világban, amik voltak, ugye nem elfelejtve a hibrid háborút például Oroszország részül Ukrajna felé, és most 2024-ben adtuk ki a legfrissebb változatot, ami pedig az éppen aktuális Magyarországot érintő kiberfenyegetéseket elemezgeti.
Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen típusú kibertámadások jelentik a legnagyobb veszélyt Magyarország számára, és milyen felkészültséggel vagyunk most a védekezés tekintetében. Ugye visszacsatolnék arra, hogy 2008-tól folyamatosan itt van a látóterünkben ez a probléma.
Abszolút. Ugye a legutolsó felmérés arra próbált meg választatni, hogy mik azok a komoly fenyegetések, amelyeket a döntéshozók látnak Magyarországon. Ugye nagyon fontos, hogy különböző országokban különböző típusú kiberfenyegetések vannak. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy Magyarországon a különböző kiber parancsnokok, kibervezetők, legyenek ezek államiak, vagy legyenek ezek kritikus infrastruktúrában felelős emberek, mit látnak fenyegetésnek. Utána pedig megfuttattuk a szakmai közösségben, hogy ezek közül mit tartanak relevánsnak, fontosnak, és mi az, ami a legnagyobb fenyegetés. Összesen 33 fenyegetést írtunk föl magunknak, és ezeket próbáltuk megvalidálni, és ebből végül is 5 olyan lett, ami a legkomolyabbnak tűnik. Ebből nagyon nagy meglepetéseket azért nem feltétlenül tudok mondani. A legkomolyabb problémát a válaszadók a tömeges és a célzott adathalászatban látják. Utána jön a digitális írástudás és a kiberbiztonsági tudatosság társadalmi hiánya. Ezután következik a mesterséges intelligencia felhasználása a kibertámadások során, majd a kritikus infrastruktúrát érintő támadások, végül pedig az emberi ráhatással történő szakszóval social engineering támadások szerepeltek az első 5 helyen.
Ezek az a felmérés eredménye, hogy ezt mondták, ezt érezték a legnagyobb veszélynek?
Így van. Pontosan. Tehát ezek azok, amik jelen pillanatban Magyarországot érintően, a magyar társadalmat érintően a legkomolyabb fenyegetések. És nagyon egyhangúan jött ki ez a mélyen a szakmában levő vezetők, illetve ugye a szakmában általában dolgozók válaszaiból.
Egyébként milyen jelei lehetnek annak, hogyha egy államilag támogatott kibertámadás zajlik éppen Magyarország ellen?
Hát, egy másik államtól például. Ennek elég jó jelei.
De tényleg, tehát,
láttuk az elmúlt időszakban.
Ugye erről beszéltünk, tudod, múlt héten Endre arról a sorozatról, ami Robert De Niroval, ugye az Zero Day-ról,
igen.
De hogy tényleg, tehát hogyha ha ezzel találkoznánk itt most Magyarországon, akkor mit tapasztalnánk?
Ez volt a digitális Mohács 2.0-nak a fő gondolata, hogy Magyarországgal szemben ez hogyan néz neki, és ebben több különböző fázist írtunk le, ami egyébként egyébként is nagyon jól láthatóan része azoknak az állami támadásoknak, ami egyébként úgy kezdődik, hogy először az úgynevezett kognitív tér uralása lenne a feladat, magyarul egy olyan percepciót, egy olyan képet kéne kialakítani az országban, mondjuk az éppen adott kormányzatról, vagy pedig ugye az ellenérdekelt ország érdekei mentén, amelyből tömegek kezdik el azt gondolni, hogy az a valóság, amit egyébként a közösségi médiában látnak. Ugye innen a következő lépés, ugye a közösségi médiában történő sejtetések, pletykák és minden más, és nagyon fontos része nagyon régóta egyébként a tömegek manipulálásának, de ez a dezinformáció. Ugye ezek tudnak átmenni utána a nagy sajtóba, és a sajtó keresztül, ugye amikor valamit egy újság mond, akkor az hirtelen igazzá válik. Tehát amit a tévében mond, az igaz, történik mindez a továbbiakban. És ezután történik ugye ezeknek a dolgoknak az alátámasztása. Például egy-egy tömegesebb adatszivárgás, egy-egy olyan úgynevezett whistleblower, egy-egy szivároktató, aki mondjuk bele rámutat a dolgok mélyére. És itt most melegen ajánlom például az éppen az Egyesült Államokban történő szignálbotrányt, ami bár nem feltétlenül ellenérdekelt, hanem saját butaságból sikerült ezt eltövetni jelenállás szerint, de ugye korábban ilyen jellegű belső szivároktatások az Egyesült Államokban mindenképpen voltak. Majd amikor megrendül a tömegeknek a bizalma abban, hogy a kormány képes kezelni ezeket a helyzeteket, egyáltalán mennyire fölkészültek mondjuk kibertérből, akkor következnek azok a már masszívabb támadások, amelyek például egy-egy kritikus infrastruktúra működőképességét érinthetik, amit már azért megéreznek az emberek, ami után következik jellemzően egy totális bizalomvesztés. A cél ugye egy ilyen tisztán kiberes támadásnál jellemzően az, hogy egy olyan politikai rezsim kerüljön hatalomra, ami az ellenérdekelt ország számára kielégítő, támogatja őket a döntéshozatalban, támogatja őket a diplomáciában, nem pedig feltétlenül az, amit egyébként Ukrajnában lehet látni, hogy mondjuk egy fegyveres összecsapást, egy háborút előlegezzenek meg, amire volt példa 2022-ben, de ott látszódik, hogy tisztán a kiberes támadások nem elégségesek, ugye utána ott kellenek a csizmák is a harcérni, hogy abból hatást lehessen elérni.
Hát most ugye itt a szomszédországokban láttunk eléggé aggasztó jeleket.
Igen, a román választások.
Román választások, a szerb helyzetnek a befolyásolása, illetve a megjelenése, de láttunk itthon is aggasztó jeleket az elmúlt pár évben. Ugye a legnagyobb ilyen botrány ugye az a külügyi intézetnek hát lényegében, amikor úgy apostrofálta ezt a sajtó, hogy lényegében orosz hekkerek kibejárkáltak a külügy szerverein.
Pontosan, ugye ezek a üzenet kiberkémkedésnek nevezett tevékenységek, ezek egyébként abszolút mindennaposak. Azt Magyarországon tudjuk, ismerjük a külügyminisztérium feltörését, hiszen nagyon ment a sajtóban, de nem nagyon tudjuk például, hogy ezzel párhuzamosan egészen konkrétan Csehországban is ugyanez a dolog történnek, csak ugye a kormányzat máshogy reagált ezekre a történésekre. Ugye úgy szoktuk felsorolni a különböző kiber tevékenységeket, hogy kiberbűnözés, kiberhadviselés, kiberkémkedés, illetve a különböző hektivista és per vagy kiberterrorista cselekmények, tehát különböző motivációkkal rendelkezünk. Ebből az a probléma, hogy egyre inkább összemosódik ez a négy terület, tehát amikor mondjuk egy kutya közönséges zsaroló vírus támadást látunk, lásd még védelmibeszerzési ügynökség például, ugye egy magyar példát mondjuk a tavalyi évben, akkor az a probléma, hogy látszólag elsőre teljesen egyértelműen egy profitorientált kiberbűncselekményről van szó. Csak az a probléma, hogyha minél jobban belelátunk az állam és a bűnözői csoportok együttműködésébe, annál kevésbé tudjuk elvonatkoztatni magunkat attól, hogy nem lehet-e véletlenül az, hogy mondjuk azok az adatok, amik véletlenül megvásárolhatók a darkneten, esetleg valamilyen ellenérdekelt ország titkosszolgálatához is kicsorogtak volna.
Hogyan lehet megelőzni ezeket a támadásokat? Van-e kellő óvatosságunk, felkészültségünk, tudásunk, szakemberünk arra, hogy minden ilyen típusú támadást egyel, hogy mondjam, a bűnözők előtt járva tudjunk megelőzni?
A bűnözők előtt sosem fogunk járni, mert hogy ők mindig ugye abban előnyben vannak, hogy látják azt, hogy a védelemnek milyen lehetőségei vannak, és ahhoz igazítják hozzá a támadási megoldást. Viszont vannak nagyon jó és hatásos lépések, amelyekkel legalább csökkenteni lehet ezeknek a bűncselekményeknek a hatását, illetve csökkenteni lehet ugye az áldozatoknak a számát. Ebben például Magyarországon egy nagyon fontos lépés volt 2023. szeptemberében a magyar rendőrség által kezdeményezett úgynevezett Matrix projekt, aminek gyakorlatilag a célja az az volt, hogy minden kapitányságon legyen legalább egy nyomozó, aki legalább egy picit érti, hogy hogy működnek a kiberbűncselekmények, és akikhez, hogyha egy áldozat oda megy, akkor szakszerűen föl tudja venni a jegyzőkönyvet, és szakszerűen el tudja indítani a nyomozati cselekményt. Ez például 2024-ben, és gyanítom, hogy 2025-ben is így lesz, egy jelentős javulást hozott a statisztikákban. Nem nullára csökkentette, de mondjuk 25-30%-kal az eseteknek a száma ez csökkent, mert beszéltünk róla, mert beszélt róla a sajtó, mert egyébként volt egy hatékony lehetőség a rendőrségnek ezekre beavatkozni. De ugyanígy mondanám, és ez viszont sajnos a negatív irányba fog majd mutatni, sokan azt gondolják, hogy a kibertámadások megelőzésének rengeteg műszaki és hasonló megoldása van, holott ahhoz, hogy ez érdemben jobb legyen, ehhez a diplomáciának kéne működnie, a nemzetközi rendnek kéne működnie. Na, ugye egy rendőr sok-sok évvel ezelőtt mondta nekem, az a probléma a kiberbűncselekményekkel, hogy a kiberbűncselekmények nyomozásának képessége északról délre, a nyomozásokban való részvételre való hajlandóság pedig nyugatról keletre csökken. Ami azt jelenti, hogy amíg egyébként országok nem tudnak, vagy nem akarnak együttműködni azon országokkal, ahogy egyébként a bűncselekmények elkövetődnek, addig nagyon-nagyon nehéz lesz utána menni ezeknek a bűnözőknek, akik tulajdonképpen büntetlenül és gyakorlatilag veszélyezet nélkül hajtatják végre ezeket a cselekményeket.
Szerintem tegyünk most egy kis gondolatjelet, és különböztessük meg ezt a két dolgot, amiről beszélünk. Az egyik ugye a kiberbiztonság, és itt nagyon érdekes az, hogy a leghátsó helyen volt, vagy a legutolsó helyen a social engineering, ami szerintem sokkal nagyobb szerepet kap ebben a dologban, de érdekes, hogy ezt mondták a szakértők. És a másik pedig a kibervédelem, ami ugye nemzetbiztonsági probléma és kritikus infrastruktúrákat érint. Tehát, hogy ebben mennyire van veszélynek kitéve Magyarország, milyenek a csillapításnak vagy az ellenálló képességnek a foka, illetve hogy ezek a javaslatok, amik már 2008-ban, 2016-ban és most 2024-ben is megszülettek, ezek mennyire találnak meghallgatásra?
Először is a social engineering az ötödik helyen volt a 33-ból.
Ja, nem 33-ból, ja, értem. Azt hittem, oké, rendben, akkor nem volt annyira hátul, oké.
Nem, egyáltalán nem. Kibervédelem tekintetében azt lehet mondani, hogy még hogyha nem is direkt módon, de azért ezeknek az eredményeknek, ezeket az eredményeket látom visszaköszönni a különböző kormányzati intézkedésekben. Ugye most már nagyon régóta várjuk Magyarország új kiberbiztonsági stratégiáját, ennek láttam egy változatát, és azt tudom mondani, hogy rá ismertem ennek a kutatásnak az eredményeire az ott levő javaslatban, úgyhogy bízom benne, hogy majd a végleges változatban is elő fognak majd ezek jönni. Illetve az egyik legkomolyabb megállapítása az volt, és ezt nagyon régóta mondom és harsogom, hogy a legnagyobb probléma Magyarország kibervédelmével kapcsolatban az az, hogy nagyon operatív módon gondolkodunk. Tehát rendőrség, titkosszolgálat, katonaság vonalon gondolkodunk, holott ez nagyon sok országban politikai ügy lehet ügyé vált. Ami azt jelenti, hogy van egy politikai vezetője ennek az egész szervezetnek. Magyarországon ez egészen idén februárig nem volt. Az új magyar kiberbiztonsági törvény, ami 2021. december végén fogadtak el, bevezeti a kiberbiztonságért felelős biztosnak a pozícióját, ami egy politikai pozíció, ezt egyébként Farkas Sörös polgári titkosszolgálatokért felelős államtitkár kapta meg ezt a pozíciót, tehát van ilyen jellegű, ez a governance irányító pozíció. Azt, hogy hogyan fog működni, azt nyilván nem tudom, de például ez is ennek a kutatásnak az egyik fontos következtetése. Remélem, hogy azért döntöttek így, mert olvasták az ajánlást, és remélem, hogy van hatásunk a politikára. meglátjuk, hogy ez tényleg el fog érni.
Hát mondjuk jobb lett volna, hogy egy forrás megjelölés is van, illetve azt gondolom, hogy nem volt teljesen egyöntetű Farkasörsnek kinevezése után az öröm és a hurrá a kiberbiztonsági csoportokban, de mindegy, ez már csak az én szubjektív megjegyzésem. Itt azért azt is fontos lenne megnézni, hogy azok a létesítmények, amik kimondottan stratégiai fontosságúnak minősülnek, azok mennyire vannak védve, és mennyire védhetők. És itt ugye azért összemosódik a dolog, mert nem feltétlenül állami dolgokról van szó, mint mondjuk egy külügyi szerver, hanem erőművekről, vízerőművekről, ilyen áramellátási rendszerekről, atomerőműről, ilyesmi. Tehát, hogy itt azért erőteljesen meg kéne nézni azt, hogy milyen állapotban vannak ezek. Nekem, és most így megelőlegezem ezt, szubjektíven nincs túl jó véleményem erről, bár nem értek hozzá különösképpen, de mondjuk pont most láttam azt, hogy például milyen problémákkal küszködnek turbinacsere tekintetében a paksi atomerőműben, hát azok se teljesen új szerkók, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy infrastruktúrában, informatika infrastruktúrában hogy állnak.
Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. 2013-ban jelent meg az első információbiztonsági törvény Magyarországon, aminek a hatálya alá tartoztak a kritikus infrastruktúrák is, beleértve az erőműveket, víziközműveket, stb. 2013 óta ezek a kritikus infrastruktúrák, körülbelül egy olyan szerintem 3-400 szervezetről beszélünk nagyságrendek, amelyek tényleg kritikusak és amelyekre ez vonatkozott, azok legalább 12 éve kell, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Ugye az új kiberbiztonsági törvény kibővítette ezen intézményeknek a számát, nagyjából 3700-ra, ugye ez a szám pörög itt most, tehát egy olyan jó tízszeres szorzóról van szó, akik közül, például élelmiszeripart tudnám itt példaképpen mondani, agráripart, valószínűleg nulla alappal rendelkeznek kiberbiztonsággal, de az új törvény, ami egyébként egy európai jogszabály következménye, valószínűleg foglalkozniuk kell vele. A gyakorlatban a kritikus infrastruktúrák védelme azért lényegesen jobban áll, mint ahogy azt elképzeli. Egész egyszerűen azért, mert emiatt a törvény miatt kell, hogy legyen olyan, aki felelős az információbiztonságért és kiberbiztonságért az adott szervezetben. Van hatósági ellenőrzés több tekintetben is. Kell, hogy legyen a technológia, ami egyébként ezt a védelmet kialakítja. Vannak nyilván iparágok, ahol ez jobban működik, tehát mondjuk a villamosenergiaipart tudom mondani, az, hogy a turbinák, a fizikai dolgok hogyan néznek ki, az egy dolog, az, hogy az informatikában egyébként mennyire foglalkoznak vele, az egy másik dolog, az informatika mindig olcsóbb tud lenni, mint maga az eszköz. Nem azt mondom, hogy nincsen forráshiány, mert van, nem azt mondom, hogy nincsen szakemberhiány, mert van, de mondjuk, hogyha ismerve a környező országok hasonló felkészültségét, azért messze nem mi vagyunk a leggyengébb láncszem itt a régióban.
Igen, és ehhez hadd egészítsem ki azt az információt, hogy ugye a bankrendszer is nagyon sok kihívással küzd kiberbiztonság tekintetében. Elég sok mindent tesznek egyébként a lakosság felvilágosítása érdekében. Erről kötelezően szinte minden bank kommunikál, úgyhogy én azt gondolom, hogyha ugye lakossági felkészültséget nézzük az elmúlt időszakra nézve, akkor ma már sokkal jobban állunk, mint pár évvel ezelőtt. Erről mi a véleménye?
Nem, ahogy a klasszikus Csernobil című sorozatban levő filmben mondták, ugye nem jó, de nem is tragikus. Igen, a Kiberpajzs nevű kezdeményezés, amit valóban a pénzintézetek kezdtek el és csatlakoztak hozzá, de ugye a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, illetve a Magyar Rendőrség is nagyon hatékonyan tudta visszaszorítani a különböző pénzügyi csalásokat. Megint azt mondom, nem nullára, de legalább ugye a társadalmi közbeszédben ez benne van. Lehetett volna korábban, de legalább van valami, és találkoznak vele olyanok, akik egyébként valamelyik banknak az ügyfelei lesznek. Összességében egyébként az a helyzet, hogyha végignézek az elmúlt 15-20 éven, olyan nagyon tragikus esetek és nagyon nagy adatszivárgások és nagyon nagy problémák Magyarországon tulajdonképpen nem történtek. Mondok egy példát, több országról tudok, ahol gyakorlatilag a teljes állampolgári adatbázist megszerezték. Tehát itt dél-amerikai országokról, dél-kelet-ázsiai országokról, közel-keleti országokról tudok, ahol teljes adatszivárgások voltak. Magyarországon nyoma sincsen annak, hogy bármilyen tömeges adatszivárgás történt volna mondjuk az állami rendszerekből. Tudok bankrablásokról, amik online történtek nagyon sok országban. Magyarországon ilyen tulajdonképpen nem történt. És ez nem azért van, mert a nyelvünk majd megvéd, hanem egész egyszerűen azért, mert a legtöbb országhoz képest azt tudom mondani, hogy nagyon régóta van szabályozásunk, nagyon régóta vannak közösségek, nagyon régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és bár a sajtóban nagyon gyakran előjön, hogy Magyarország csúszik hátra a világranglistán a kibervédelem tekintetében, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy van 200 ország ezen a ranglistán, és annak mi mindig bőven az első harmadában vagyunk, és nem igazából nem mi csúszunk vissza, hanem vannak országok, amelyek sokkal nagyobb erőfeszítéseket tesznek a kibervédelem kialakítása tekintetében. Az egész digitális muhásnak az az üzenete, hogy van egy csomó alacsonyan függő gyümölcsünk, ami nem is feltétlenül kerülne a világ minden pénzébe, hanem szervezésbe, gondolkodásba, az egész mindsetnek, hogyha szabad ezt a szót használom, a kicsit átalakításába, és utána rögtön rapid módon tudnánk előre menni ezen a ranglistán, már nyilván, hogyha számít bármit a ranglista.
Oké, hát reméljük, hogy így lesz, és nem azt jelenti azt, hogy ilyen komoly incidens nem volt, hogy ez még várat magára, mert ugye ez szokott lenni, hát reméljük, hogy...
Ne legyen igen, így, igen, és igen. Megelőzzük.
Azért van ebben egy adag remény is ebben az egészben, de hát... Na,
jó,
ahogy a mondást tartja, ugye szárazon tartjuk a puskaport, és hiszünk Istenben. Ezen túlmenően egyébként sem tudunk mit csinálni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó
köszönjük
munkát.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Dr. Krasznai Csabával beszélgettünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, aki szerzőtársa volt a Nekünk Mohácskál című kétrészes tanulmánynak, aminek a részleteiről és az aktualitásairól beszélgettünk az elmúlt.
Ez be lehet írni egyébként, digitális Mohács, és ott van elérhető szerintem ez a tanulmány. Jöjjön Harry Springer és a Moonwalker 2024-ben megjelent kislemezével, az Új Istennel, a New God, aztán jövünk vissza a Millás reggelivel, és arról fogunk beszélgetni majd, hogy hogyan lett a Forma egyből adatvezérelt szupershow.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Tennessee Williams-től hoztunk egy aranyköpést. Én szeretném mondani, mert úgy érzem, hogy illik az imidzsemhez.
1911-ben született ezen a napon az amerikai író. Igen, jöhet.
Nekem nem kell a valóság. Én varázslatot akarok. Na mit szólsz?
Ezt jó, hogy te mondtad.
Bögrére, pólóra, ilyen, tudod, kocsmákba, WC falára felírva graffitiként. Szerintem ez jó?
Nem rossz. Én azt mondom, hogy nem rossz. Ez valóban egy aranyköpés. Én azt választottam, hogy ami szerintem teljesen jó a mai kor eseményeinek a függvényében, hogy a félelem és a menekülési vágy az a két kis ragadozó, amelyek ideges életünk forgó drótketrecében egymást kergetik. Megakadályoznak bennünket abban, hogy bármire is túlzottan mély érzéseket pazaroljunk.
Még gondolatok így reggel 8:30-kor.
Tennessee Williams, tehát 1911.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Na, akkor arról fogunk beszélgetni, azzal a sztorival folytatjuk, ami 2016-ban kezdődött, amikor a Liberty Media 8,5 milliárd dollárért megvásárolta a Forma 1-et, akkor még ugye körülbelül 400 millió, kicsit kevesebb, mint 400 millió néző követte a sorozatot. Ez a szám 2024-re 750 millióra nőtt, és a száguldó cirkusz már a világ legnézettebb sporteseményévé vált. Az a kérdés, hogy ebben az adatvezérelt marketing hogyan segített, és itt van velünk a stúdióban, hogy megvitassuk ezt, Horváth Tibor, a Salesforce régiós vezetője, és Lakatos Balázs, a United Consult cégcsoport marketing automation vezetője. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, hogy lett az adatvezérelt marketing segítségével ekkora siker a Forma 1-ből, ami egyébként is egy nagy siker volt már?
Ja, óriási volt, tehát hogy nagy fanbéze volt eddig is, most lesz 75 éves a Forma 1, de így a Liberty Media előtt egy óriási családi vállalkozás volt, tehát így organikusan növekedett, így felvették a versenyeket, azt eladták, egyeztettek kormányokkal, hogy hol legyen verseny, de hogy ez mégis ilyen Ecclestonnak ez egy ilyen egyszemélyes bulija volt, és ahogy a Liberty Media megvette, ez egy igazán profi csapat lett, tehát hogy felépítették a marketinget, ugye behúzták ezt a Drive to Survive-os Netflix sorozatot, elkezdtek kommunikálni nőkkel, fiatalokkal, más országokkal, és ilyen fantasztikus ilyen automatizmust raktak az egész meg, hogy hogyan tudják engage-elni, hogyan tudják rávenni a nézőket, hogy érdeklődőek maradjanak a jövőben is. És csak egy izgalmas példa, hogy a Ecclestone érában egy 1 millió soros Excel táblában voltak a kontaktok, akiknek bármit el tudnak adni. Tehát
az jó lett volna bárkinek is, szerintem.
Igen, most ezért ilyen 20-30 millió soros adatbázis, rengeteg kapcsolt alkalmazással.
De várjatok el, itt biztos, hogy szerepe van a mesterséges intelligenciának is akkor, hogy ezek a számok most ilyen nagyszerű eredményeket mutatnak, és folyamatos növekedésben van.
Természetesen ezt a növekedést, ezt nem lehet megfelelő technológiai háttér, és természetesen a mesterséges intelligencia nélkül követni. Gondoljunk csak bele, mennyi adatról beszélünk, hiszen ha csak az alapadatokat vesszük több száz millió rajongó esetében, akkor ugye csak azt nézzük, hogy mindenki megadja a nevét, az e-mail címét, a telefonszámát és mondjuk a lakcímét, már ez egy hatalmas mennyiség, de a Forma 1 arra feküdt rá, hogy minden egyéb adatot is gyűjtsön. És ez lehet bármilyen vásárlás, történjen online vagy offline, streaming előzmény, letöltött videó, weboldal, böngészési előzmény.
De gyakorlatilag a minden egyes fogyasztót le tudnak profilozni és beállítani az ő preferenciáit, ami alapján a leghatékonyabban el lehet juttatni hozzá az információt.
Abszolút, és hogy eddig ugye az volt, hogy nézted a száguldó cirkuszt, baromi hangos volt és izgalmas, de most már nőket céloznak azzal, hogy Hamilton kutyája milyen cuki dolgokat csinál az Instagramon.
Egyébként igen.
És hogy ezt személyre kell szabni, hogy kinek mit küldünk, és most egyébként a nézők 41%-a nő, és hogy ez nagyon nem így.
Igen, azért mondom, tehát engem megtalált ez a dolog.
Oké, de ez a hiperpersonalizáció, ez mindenhol észrevehető. Valójában hogyan lehet ekkora növekedést elérni, annak ellenére, hogy jó, most a TikTokon, vagy a Shortson, vagy Reelsen megtalálják az embert azzal, hogy tök cuki kutyája van a Hamiltonnak, egyébként meg nagyon egészséges életmódot folytat, és mit tudom én, fákat ültet, meg ilyesmi, de hogy ettől végignéznek az emberek egy teljes futamot?
Eddig az volt, hogy nézted a futamot, és az volt az egyetlen kapcsolat a nézővel. Most letöltöd az appot, szavazol a napversenyzőjére, nézed a F1 TV-n a műsorokat, elmész a Forma 1 által hoztolt éttermekbe, és így folyamatosan újabb területeken kapcsolódsz, és folyamatosan újabb és újabb élményeket tud neked kínálni, és ez már rég nem csak a Forma 1-ről szól, rég nem csak arról szól, hogy nézed a műsort a tévébe, vagy esetleg fizikailag, hanem egy csomó új szolgáltatást tud neked adni.
Ez olyan, mintha ilyen plusz tartalmakat gyártanának a Formula 1 pilótái és történései köré. Gyakorlatilag ez az, ami eladja a show-t.
És utaltunk a mesterséges intelligenciára. Ez az egyik terület, ahol a mesterséges intelligencia nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Hiszen gondoljunk csak bele, ha több százmillió rajongóval próbálunk meg akár személyre szabott üzenetekkel kommunikálni egyéni szinten, mekkora mennyiségű szöveges és vizuális kontentre van ehhez szükségünk. Úgyhogy ez egy iszonyatos nagy előrelépés, és hát ugye akkor még nem beszéltünk a prediktív mesterséges intelligenciáról, amikor is az AI a múltból tanulva, historikus adatokból dolgozva hoz előrejelzéseket és tesz javaslatokat a jövőre nézve.
Igen, a konkrét lépéseket is megnézhetnék, hogy konkrétan mire használják, meg hogyan, mert értem, hogy ezek nagyon jó marketing fogások és nagyon jó ötletek, de kicsit ezt így divatosan szóval challenge-elném, hogy ezt egyébként is mesterséges intelligencia nélkül, vagy nagyon hiperpersonalizált adatok nélkül is meg lehetett volna jósolni, mert van egy pár ilyen trend, ami ezt mutatja, hogy kell csinálni. Ráadásul nagyon sok a kihívó. Ugyanezt csinálják a foci csapatok, ugyanezt csinálják a baseball, az összes sport közvetítős. Tehát megpróbálja ugyanígy megfogni egyenként ezeket a usereket, és hogy a streamingnél itt is el kell dönteni előbb-utóbb, hogy hol mit nézünk, és hol tesszük le a pénzünket.
Itt két dolog van. Az egyik az, hogy túl sok ilyen szenáriót kell lekezelni, és igazából ehhez kell a mesterséges intelligencia. Például volt egy ilyen példa, hogy veszel Vegas-i futamra egy jegyet, és akkor nyilván el fogsz menni, és mielőtt elmész, folyamatosan kapod az infót, hogy hogy jutsz el a pályára, hol tudsz egyébként hotelt foglalni, hol lesznek Forma 1-es rendezvények, ahol egyébként veszel valami. És a legmunkásabb, hogyha esni fog az eső, akkor két nappal előtte küldenek egy e-mailt, hogy figyelj már, esni fog, nem kell egy McLaren-es ernyő, amit a volt futár ki fogsz állítani.
És nagyon fontos, hogy ugye a McLaren rajongónak nem küldhetsz Ferrari-s esernyőt.
Aha. Igen, ezt itt a hibát jön be nem az, lehet az egyéni elkövetni. Preferencia és personalizáció, amit a mesterséges intelligencia ilyen formán elvégez. Igen.
Ami még ide, a múltkor beszéltetek adatvizualizációról, tehát hogy amúgy arra is óriási hangsúlyt fektetnek, hogy ezt a rengeteg adatot, ami most hozzájuk beömlik, ezt lássák, és ezt is tablóba folyamatosan nyomon követik, hogy hol nyissanak új pályát, milyen új szolgáltatásokat nyissanak, kinek, mikor, mit adjanak. Tehát hogy egyébként ez egy óriási transformáció, és nagyon az elején vannak.
És ez gyakorlatilag...
Na ez az, tehát nagyon az elején vannak?
Aha.
Én úgy érzem, hogy nagyon az elején. Tehát, hogy amiket láttunk, hogy milyen eszközöket használnak, hát igaz, szerintem most jön a nagy része, most jönnek az igazán nagy menő AI túlok, erről Tibi beszél.
A nehezét már megcsinálták, tehát sikerült azt a rengeteg helyről érkező iszonyatos mennyiségű adatot egy helyre összehozni. Ugye rengeteg cégnél ez a nagy kihívás. A korábban már említett adatforrásoknál ezek különböző applikációkban, rendszerekben, adatbázisokban találhatók, és egymástól elszigetelten működnek. A Gartnernek van egyébként egy ilyen száma, bármilyen furcsa is, az elmúlt évek nagy adattárház projektjeit figyelembe véve, hogy ma is 2025-ben még minden 10-ből még minden 10-ből 7 applikáció még mindig egymástól függetlenül dolgozik. A Forma 1 meglépte ezt az egységesítést, és a megfelelő alapot már megteremtették, ezt szoktuk mi 360 fokos ügyfélképnek, vagy golden rekordnak hívni. Innentől már csak az a kérdés, hogy hogyan hasznosítod ezt a nagyon jó adatfundamentumot.
Hát és duplázni akarnak megint?
27-re írták ki, hogy duplázzák a rajongó létszámot, amik nekik van kontaktjuk.
Tehát most a 750.
Ez egyébként a 20-30 millió fanbase, akikhez direkt kapcsolatuk van, de ezt szerintem még lehet, hogy alul is becsülték, tehát hogy most olyan erőket tudnak megmozgatni, amiben óriási potenciál van.
Figyeljétek, itt most nagyon a hurrá optimizmusra mentünk rá, és a jövőt kutatjuk, de itt azért vannak ilyen old school hallgatók, akik azt kifogásolják, hogy persze nagyon klassz, hogy minden csatornán nyomják a Forma 1-et, csak közben egy kicsit elveszett az autózás élménye. Ócska hangú kocsik, szabályokkal folytják meg, egy kicsit
unalmasak. Én objektíven tudok erről nyilatkozni, mert nem vagyok rajongó, tehát igazából most arról beszélünk, hogy hogyan fordították ezt át, és hogy jól láttam az adatokat, a rajongói bázisból azt is látják, hogy körülbelül 1%-a volt ennek a masszív bázisnak élő futamon kint. Tehát itt, hogyha még egyet behoznak, akkor már dupláztak a nézőszámon. Az
még egyet behoznak, de hogy egyébként konkrétan dupláztak. Tehát 16 óta duplázták ezt a... Tehát hogy akkor volt ilyen 560 millió, most a legújabb számok azt hiszem valami 900 millióról szólnak. Tehát hogy ezt a számot is duplázták, ha az egyből kettőt is csinálnak. Ez óriási pénz. Én egyébként abszolút egyetértek a hozzászólóval, mert én is abba hagytam a Forma 1 nézését.
Nem
engem
viccelj.
Is most húz vissza. Aha. Back to Survive egy kicsit. Meg
egyébként, megtaláltak.
Meg egyébként a Salesforce megtalált. De hogy igazából ők nem... Tehát látszódik, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent a nézettség, és most az elmúlt 8 évben baromira megugrott, és nem az a hallgató kezdte elnézni, aki
hanem mások.
Hiányolja,
igen,
hanem
igen.
A csajok, akik egyébként designer jackiket várnak.
Így van, tehát igazából megváltozott a célcsoport, ugye a personalizáció, mesterséges intelligencia alkalmazása, új technológiák alkalmazása miatt, és itt már tulajdonképpen olyan, mintha ez csak egy alap kiinduló pont lett volna, hogy az autózásról szól, de minden más, ami marketingen ráépülhet, és termékeket, szolgáltatásokat adhat el, abból van a biznisz.
Igen, és sok értékét elveszítette, ez szerintem vitathatatlan, de csomó új területet nyit meg, teljesen új felhasználói
átalakul
nézői közegben.
Hát kellett hozzá egy jó adatstratégia, meg az, hogy ezeket tényleg egy helyen lássák, és azzal tudtak dolgozni. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és erre rávilágítottatok, mert egy nagyon érdekes evolúciót, hogyha lehet ezt mondani, láttunk ebben a sportban az adatvezérelt marketingnek köszönhetően. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Köszönjük, szép napot!
Horváth Tibor a Salesforce régiós vezetője, és Lakatos Balázs a United Consult cégcsoport Marketing Automation vezetője volt itt nekünk, és beszéltünk a Forma 1 adatvezérelt marketingéről.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Idén is pályázhatnak a magyar egyetemek nemzetközi projektek megvalósítására a Horizon program keretében. A témával kapcsolatban itt van velünk a vonalban Lengyel László, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nézzük akkor, hogy milyen konkrét területeket támogatnak 2025-ben ezzel a programmal, és milyen célokat tűztek ki a pályázatokkal.
Egyetlen egy lépéssel hátrébről szeretnék indulni, tehát hogy jól értsük majd a kontextust. Ugye Európában van a Horizon Europe, tehát a Horizont Európa keretprogram, amiben nagyszerű konzorciumok, csodálatos programokon dolgoznak ezek, nagy konzorciumok, néha több tíz taggal együtt, itt európai uniós országok és természetesen társultagok országai vehetnek részt. Ezt kiegészítve, ez egy nagyon jó program, és nagyon sok magyar egyetem ebben részt vesz, ugyanakkor nyilván a részvételünket érdemes fokozni, és ezt kiegészítve jött létre a tavalyi évben a Horizont program, ami azt mondja, hogy elsősorban Magyarországnak fontos, társadalmi-gazdasági kihívásokon dolgoznak a program résztvevői, akik pedig ugye magyar egyetemek által alkotott, magyar egyetemek vezette konzorciumok. És akkor azt kérdezi, hogy milyen területeken? Hát ezek a számunkra fontos területek, ez három fő fókuszterület, az egészséges élet köré csoportosuló témák, a zöld és körforgásos gazdaság köré csoportosuló témák, és a digitális transformáció a harmadik terület.
Kik jogosultak egyébként pályázni erre a közel 8 milliárd forintos keretre, és milyen feltételekkel tudják ezt megvalósítani?
Ugye magyar egyetemek pályáznak, és ők azok, akik a további egyetemeket, kutatóintézeteket, és itt van az, hogy nem csak Európai Uniós, illetve az Európai Unió keretprogramjához társult tagi országokból, hanem a világ bármelyik részéről, tehát akár Ázsiából, Egyesült Államokból is bevonnak neves külföldi egyetemeket. Tehát így alakul ki egy 3-4 tagú konzorcium. Eleve az, hogy egy kisebb konzorcium van, az egy fókuszáltabb munkavégzést jelent. Ugye mivel ezt a teljes programot a magyar állam fizeti, ezért gyakorlatilag a magyar egyetem az egy megrendelő szerepébe kerül a külföldi partnerek, külföldi kollégákkal szembe az ő irányukba. Ugye aztán a számunkra, tehát a Magyarország számára fontos területeken tudnak dolgozni a külföldi kollégák is. Most a jogosultsági feltételek, ugye nyilván egy magyar egyetem az, aki ezt tudja vezetni, és ugye amire figyelünk a pályázás során az, hogy a pályázatot beadó egyetemnek a kutatásvezetője az azzal a mércével, amit kiváló kutatásnak, illetve kiváló vezetőkutatónak nevezünk, azzal kapcsolatban megfelelő legyen. Ugyanígy a külföldi egyetemeknek az a területe, akit bevonnak, az nemzetközileg jegyzett kiváló egyetem legyen. Természetesen fontos az ötlet egyedisége, módszertan újdonsága felelős tervezés. Utána fontos az, hogy a magyar kutatócsoportba minél több fiatal kutatót, ez a PhD diákokat és a postdoc hallgatókat, tehát a PhD utáni 7 évet, PhD megszerzése utáni 7 évet jelenti, ezek részei legyenek a projektnek.
Ugye három és nagyon...
Mivel ezek...
Igen.
Igen.
Nem, tehát, hogy... Parancsoljon, nem akarok a szavába vágni.
Tehát egy dolgot szeretnék nagyon kiemelni, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy nagyon jó kiválogatott projekt.
Aha. Igen, mert hogy három olyan terület van egyébként, ahol valószínűleg ennek egy hosszú távú hatását is mérhetjük majd, ugye a digitalizáció, fenntarthatóság, egészséges életmód, uh-huh. ezek mind nagyon prioritásban lévő területek.
Igen, tehát ezek nagyon jó kiválogatott projektek, az azt jelenti, hogy egy jó nagy feneket kerítünk annak, hogy milyen uh-huh. folyamatban, és gondosan megnézzük a beadott pályázatokat. Tavaly is 112 pályázatból 30 lett kiválasztva, a mostani érdeklődés is azt mutatja, hogy sok pályázat lesz. Na, ha ezeket ilyen nagyon jó kiválogatjuk, akkor ehhez érdemes csatolni a fiatal kutatóink munkáját, illetve amit még pluszban kérünk ezektől az egyetemektől, akik a projekteket viszik, hogy minél erősebben kommunikálják maguk és velünk együtt azokat az eredményeket, azokat a problémákat, amiken ők dolgoznak. Tehát, hogy a társadalom számára uh-huh. és minél jobban érthető legyen. Ez egy a kutatásba vetett bizalmat is erősíti ez a folyamat ilyen formán. Tehát ez is egy fontos rész.
Van-e még lehetőség csatlakozni, vagy nagyjából tudják az egyetemek már, hogy mit kell csinálni, és most már csak csiszolni kell a pályázatokat?
Persze, van lehetőség csatlakozni, hát ez most hétfőn lett meghirdetve ez a program, ez 2 hónapig nyitva, május 23-ig lehet beadni, tehát ilyenkor a hivatal, tehát a NKFI hivatal részéről mi szervezünk egy információs napot, ez most április 8-án lesz, ez még nem jelent meg ez az időpont a weboldal, de napokban megjelenik, és akkor ilyenkor az egyetemek eljönnek erre, ez egy hibrid rendezvény, és egyrészt tájékoztatjuk őket, egy picit változik most a pályázati propózálnak, tehát a pályázati anyagnak a sablonja, azt elmondjuk nekik, hogy mire hogy kell figyelni, és itt feltehetik a kérdéseiket, és akkor az kimerítően áttárgyaljuk, átbeszéljük, hogy hogy és mint van, és hát persze, ez a 2 hónap, ez egy eredendő időszak.
Szuper,
jó, akkor április 8-án.
Köszönjük szépen az információkat, reméljük, hogy minél több egyetem fiatal kutatója vesz részt ebben, főleg ezeken a kiemelt területeken, úgyhogy egy izgalmas programot lehet akkor megvalósítani ezeken az egyetemeken. Köszönjük szépen az információt.
Remek, én is köszönöm. Minden jót.
Lengyel Lászlóval beszéltünk, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettesével a Horizont program 2025 pályázatokkal kapcsolatban.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Hello Andi. Mi a helyzet?
Hello. Azt hittem már átléptetek
nem,
a...
Nem.
Helyzetbe hozunk nem. Egyből, igen, ahogy belépsz a stúdióba.
Meglepődtem. Igen. Helyzet van.
Minden rendben?
Ja.
Na, nincs rajtad tessék. A szemüveged. Itt az van. A híres na, szemüveg. A híres. Igen, a híres van. Szemüveg. Azért híres az szemüveg, mert csak egy szára van.
Van Gogh szemüvege.
Van Gogh szemüveg.
Tegnap majdnem letörtem a másikat.
Tessék. Mondom, hogy kéne neked egy olyan csíptető, mint az Orpheusnak a Matrixban. Az ráadásul jó drága. Úgyhogy azzal lehet vagizni. Szerintem az Oakley gyártotta azokat annak idején.
Nekem meg kéne egy pink színű a keretes, olvasó szemüveg lassan.
Mert?
De ezt nem merem bevallani.
Most nagyon megijesztettél.
Miért pink? Hát, mert mi
egy
legyen?
Wes Anderson filmből akarsz így kilépni? A kis kék, kék bolero, pink koszos. Szemüveg.
Igen.
Na,
kompenzálom a hiányosságaimat a szemem tekintetében.
Ja, hogy neked még csak most indul a gondola. Jaj, de jó neked.
Értem. Azt hittem a szem színed, mert azt néztem.
Akkor te jóval fiatalabb vagy, mint én.
Hú, ebbe most nem menjünk fel, szerintem.
Szerintem mind a ketten nagyon fiatalok
így
vagytok.
Így van, csak a szemünk öregszik.
Az sem öregszik, nem öreg. Sőt, mind a hárman nagyon fiatalok vagyunk, ahogy az összes kedves hallgatónk
ez
is.
Ez itt a sas szemőrs. Így tehát van. Így ennyi.
Így megyünk tovább, négyzetméter rovatunk következik majd Andi hírei után. A magyarok közel 3/4-de felújítaná otthonát a következő 5 évben. Legalábbis ők az, akik válaszoltak a kutatásra, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan és miért.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.